Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Jó napot kívánok, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Na de az is kérdés, hogy honnan beszélgetünk, Hévízen vagy most a 25 éves jubileumi vezérigazgatói találkozón, úgyhogy el is dőlt a következő adásunk témája, de még ne szaladjunk ennyire előre. Meghívott vagy, előadsz, mire számítasz a következő napokban?
Délután fogok előadni, nyilván digitalizációs témakörben, de hát fantasztikus egyébként az egész program és a szervezés is. Most szándékosan kihagyom a politikához köthető előadókat, hogy azokat most tekeverjük ide, de tényleg itt a hatalmas cégek vannak, a E.ON, Opten, Samsung, Bridgestone-tól vannak itt, a Kovács Nimrod borászattól, de rengeteg nagy szereplő van, például a Range Rover és például a Mosaic Galaxy, úgyhogy nagyon izgalmas a műsor és nagyon extra a rendezvény.
Tehát erről lesz szó a következő adásban, viszont az előző adásunkat ott fejeztük be, hogy azt mondtad, hogy digitális identitások, digitális állampolgárok jönnek létre, és ez gyakorlatilag teljesen megváltoztatja azt a rendszert, amiben jelenleg élünk. Szóval digitális identitás és digitális állampolgár, mit értünk ez alatt? Hogyan lesz ez kézzelfogható?
Ugye a digitális térben létrejön egy identitásunk, ami gyakorlatilag egy aláíró kulcs, de hát ezt nem feltétlenül kell a felhasználónak tudni, hogy mi megy a háttérben. Az a lényeg, hogy van egy vagy mobil applikáción keresztül működtethető, vagy valami máson, hát jellemzően mobil applikáción keresztül fogják használni az emberek, megoldás, amivel mi tudjuk igazolni, hogy mi vagyunk azok, akiknek állítjuk magunkat, és ehhez a digitális identitáshoz mindenféle jogosultságokat, mindenféle dokumentumot, szabályt, bármit hozzá lehet tenni. Ennek számtalan előnye van, például nagyon jól lehet vele korlátozni azt, hogy be tudjanak minket csapni a különböző csalásokat. Viszont a különböző technológiáknak vannak kockázatai, és talán önmagában a digitális identitás, ha bár már annak a képessége is felvet azért kérdéseket, viszont néhány egyéb ehhez kapcsolódó megoldás az egy olyan dolog, amit muszáj felszínre hozni, és muszáj róla beszélni. Nagyon fontos elmondani, hogy amikre most én fel fogom hívni a figyelmet, az nem arról szól, hogy én szeretném azt mondani, hogy ez a célja az Európai Uniónak, vagy például a davoszi konferencián az előadók, mert egyébként onnan lett kigyűjtve, ugye ott voltunk Davosban is évelején, onnan lett kigyűjtve, hogy azt mondanám, hogy ez a cél ezzel, hanem a technológia mire képes, és hogyha ez rossz kezekbe kerül, akkor ezt lehet így is használni, és hogy mire gondolok, azt szeretném most bemutatni.
Na most mire képes a technológia? Más kérdés, hogy mire képes ma, és mire lesz képes pár év múlva, de jelenleg ennek a digitális identitásoknak az előszobája, mondjuk itthon a digitális állampolgár alkalmazás?
Magyarországon ugye mi előrébb tartunk, mint az Európai Unió, habár az Európai Unió ezt a digitális identitás DID, tehát DID-nek rövidítik, már sokkal előbb kitűzte célul. Egyébként Jessica Rosencrantz, az EU ügyekért felelős svéd miniszter, aki erről beszélt, hogy ugye ez a papír munka egyszerűsítése, és hogy ez a digitális világ belépőjévé fog válni, azt hiszem valami ilyesmi címe volt az előadásnak, és hát ennek mi a képessége? Igaziból az interneten keresztül elérhető szolgáltatásokhoz ez lesz a kapu, tehát ezzel tudunk bemenni, de ezzel együtt ugye benne van az a kockázat, hogy egyetlen egy gombnyomással meg lehet vonni az adott személytől, hogy ő igénybe tudja venni ezeket a szolgáltatásokat, és hát már ma is rengeteg olyan szolgáltatás van, amit lényegében csak interneten keresztül tudunk elérni. Hogyha valamiért fekete listára kerül valaki, akkor egész egyszerűen meg lehet vonni tőle a jogot, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegye, és erre képes a technológia, tehát ez nem egy utopisztikus dolog, ez ténykérdés, a technológia képes rá, hogy ezt akarják-e ilyen módon használni, vagy nem, feltételezhetjük, legyünk jó indulatok, hogy nem, de hogyha egyszer jön egy olyan szereplő, akkor ez bármikor el tudja indítani, és talán, hogyha hozzáveszünk a különböző egyéb technológiákat, akkor válik igazán fontos témává.
Tehát akkor azt mondod, hogy az a jövő, hogy gyakorlatilag minden adatunk, tehát az egészségügyi adatunktól kezdve a banki adatainkon, adóügyeinken, stb. Minden egy helyen lesz, aminek egyrésztről az előnye az az, hogy egyszerűsödik, minden gyorsulnak a folyamatok, másrésztről pedig ugye megjelennek a kockázatok. De jól látom ezt a képet? Tehát ez a digitális identitás?
Nagyon leegyszerűsítve igen, és akkor lehetne itt a technológiáról hosszabban beszélni, mert ahogy most kimondtad, hogy minden adat egy helyen lesz, szerencsére a technológia pont arról szól, hogy ettől viszont nem válik ez az adat könnyebben ellophatóvá. Tehát a hacker támadások ellen, hogyha ez jól van lefejlesztve és jól van megtervezve, valószínűleg jól van, egyébként nem sokat lehet róla tudni, hogy szeretnék, ez nem tesz a hacker támadásokkal szemben sebezhetőbbé, viszont ez lesz az a központi eleme a létünknek, ami nekünk működőképessé teszi az ügyeink intézését.
Igen, akkor egyik oldalról sokkal jobban védve lesznek az adataink, másik oldalról viszont egy szervnél, egy hatóságnál fognak befutni ezek az adatok. Ebben látod a kockázatot?
Pontosan, tehát ugye a Davoszi konferencián úgy beszéltek a szereplők erről, hogy ez az EU-nak a kezébe kell, hogy legyen, és nagyon izgalmas odafigyelni arra, amit a LKB-nak az éppen leköszönő elnöke, ugye Christine Lagarde mondott, ugye itt a központi digitális pénzről, ez a CBDC, ő külön kiemelte, hogy ez lehetővé teszi a válságkezelést, amit én nem nagyon tudok máshogy érteni, mint hogy ha lehetővé teszi a válságkezelést, az azt jelenti, hogy bármikor korlátozhatják, vagy befagyaszthatják az állampolgárok, vállalkozások pénzét, mondjuk egy háború esetén, vagy valamilyen pánik helyzetben. Ez a képesség, ez megvan. Tehát ez biztos, hogy tudja a központi digitális pénz. Igaziból a mostani számlapénzek és a CBDC között technológiai különbségek vannak. Ő a CBDC-kre mondta azt, hogy lehetővé teszi a válságkezelést, a mostani számlapénzeknél ezt nem mondta, meg hát ugye a CBDC az egy hatalmas lépés ahhoz, hogy a mindennapi életünkből kizárjuk a készpénzt is, mert egyébként nagyon gyorsan, nagyon olcsón mozgatható, egyáltalán nem is szükséges, hogy legyenek tranzakciós díjak, hát ezt majd eldöntik, hogy lesznek vagy nem lesznek, ugye automatizálni lehet az adóbevételeket, nagyon sok mindenre képes, viszont hát érdemes elmélkedni rajta, nem lett egyébként kifejtve, hogy a gyakorlatban mit ért azon, hogy lehetővé teszi a válságkezelést. Lehet, hogy én vagyok rossz indulatú, az én értelmezésem szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármikor be tudják fagyasztani, akár el tudják venni a pénzünket, és ezt egy gomnyomással, egy központi szereplő, jelen esetben akkor az LKB, vagy valamelyik Európai Uniós hatóság erre képes lesz. És még egyszer mondom, nem az a cél, hogy most azt próbáljam elhitetni az emberekkel, mert magam sem gondolom azt, hogy ez a cél vele, viszont a képesség az ténykérdés, tehát erre képes ez a rendszer.
Igen, most az jutott eszembe, valószínű itt a választások közelsége miatt, hogy ugye egész Európában ugye 4 évente választhatnak az emberek. Tehát, hogyha egy állami szervezzel visszaél, és úgy visszaél, tömegesen visszaél, és igazságtalanul él vissza, akkor van az embereknek lehetősége erre válaszolni egy választáson. Ez nem lehet elég fék, elég korlát?
Én azt gondolom, hogy sokkal kisebb az ilyen típusú kockázat, hogyha egy nemzet határain belül maradunk, és egy nemzet működtet egy ilyen rendszert. Európai Uniós szinten már egy kicsit más a kérdés, mert ott nem feltétlenül kell, ugye azért gondolom különböző háttérszerződés, megállapodások, amiknek nem vagyok birtokába, függvénye is lehet, de amikor az Európai Unió dönti el, vagy egy európai központi bank dönti el, hogy mi történjen egy magyar, egy belga, egy svéd, vagy bármelyik állampolgárnak a pénzével, akkor ez egy más típusú kockázat, mert ott nem fogják figyelembe venni, vagy nem feltétlenül feltétlenül fogják figyelembe venni, hogyha egy olyan érdekcsoport kerül hatalomra, azokat a tényezőket, amit igen, egy ország vezetője a saját jól megfontolt érdekébe figyelembe kell, hogy vegyem.
Ugye említetted Davost, ahol erről szó volt, fajsúlyos téma volt, tehát tényleg terítéken van ennek a kifejlesztése, vagy ennek a terjesztése?
Ez teljesen egyértelműen folyamatban lévő dolog. Ugye rengeteg helyen már tesztüzem van. Azt hiszem, hogy a jövő év elején már publikus tesztüzem lesz, és lesznek kiválasztott szereplők, akik elkezdik ezt használni.
Nyilván egy ilyen új rendszer bevezetése nem egy-két év. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy mióta használunk már bankkártyát, és jelenleg tartunk ott, még mindig ott, hogy a legidősebb generációnak még nem nagyon van bankkártyája. Vagy most érnek oda a legidősebb generációk, akik már tudják használni a bankkártyát, és van bankszámla számuk. Tehát ez nem egy rövid távú dolog, hogy egy egész társadalom, vagy egy kontinensnyi társadalom ezt használja.
Én azt gondolom, hogy a digitalizáció az mindenkinek az életébe beépül, és szerintem az idős korosztálynak is csak egy nagyon pici rétege az, aki ettől teljesen elzárkózik, és egy néhány év alatt eljuthatunk oda, hogy szinte a teljes EU-s társadalom használja ezeket a dolgokat. Nem beszélve arról, hogy ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével rettenetesen sok helyzetben egy olyan eszközt kaptunk, ami megkönnyíti az életünket, és ebbe egy idős betegember is beletartozik, mert hogyha most fantáziálok valami olyat, ami egyébként reális lehet, egy mesterséges intelligencia a hasonló problémákkal küzdködő embereket folyamatosan monitorozza, akkor sokkal gyorsabban ki tudja szűrni, hogyha valami probléma van, ezt akár szóbeli beszéddel is meg tudja mondani, hogy most ezt érzi, azt érzi, stb., és statisztikai alapon pillanatok alatt fel tudhat állítani egy olyan diagnózist, ami akár életet is menthet, és ez egy nagyon hasznos dolog, és egyébként nem is konkrétan ezzel a dologgal, de ugye a mesterséges intelligenciáról is nagyon sok szó volt, külön képbe került, ugye ez az M2M, ez a machine to machine, tehát gép és gép közötti működések, hogy fognak elterjedni, ugye ezzel is nagyon sokat foglalkoznak, egyébként erről a Siemens elnök vezérigazgatója beszélt bővebben, hogy amikor a mesterséges intelligencia ágensei ugye saját tárcával fognak rendelkezni, akkor emberi beavatkozás nélkül le tudnak bonyolítani dolgokat. És akkor azt mondom, hogy az én mesterséges intelligenciámnak létrehozok egy tárcát, amiben mondjuk elhelyezek 50 000 forintot, ami, hogyha rosszul működik, akkor maximum annyit tudok elbukni, és rábízok ügyleteket. Ugye ezeket a megoldásokat, ezeket most kezdik el szabályozni, de ebben most már be vannak tervezve azok a szabályozások, ahol korlátozzák, hogy mit csinálhat egy ilyen mesterséges intelligencia, ez egy normális dolog, ezzel ugye a felhasználókat védik, de ugyanaz a módszer, mint hogyha büntető algoritmus lenne benne, tehát a technológia az teljes egészében kész van arra, hogy a viselkedés alapján kockázatot elemezzen a mesterséges intelligencia, és azokat kizárják különböző dolgokból, akiknek a gép, azaz a szoftver úgy észleli, hogy nem rendes a viselkedése, azokat azonnal korlátozzák, és nem férnek hozzá adatokhoz, szolgáltatásokhoz, egyebekhez, és itt nem ember fogja megnyomni, hanem a mesterséges intelligencia dönti el, automatikusan életbe fog lépni, és hát sokkal nehezebb lesz akkor a folyamat, hogyha mondjuk fel akarunk lebbezni egy ilyen döntés alól, és ugye itt van a EU-nak az AI Act-je, ugye ez a mesterséges intelligenciát szabályzó működése, ami külön kitér az AI governance-re, tehát ugye a mesterséges intelligencia kormányzásra, hogy ez hogy kell, hogy működjön. Ennek is számtalan előnye van, mert sokkal gyorsabban ki tudnak szűrni egy csalót vagy rosszindulatú működést, de itt azért feljön a kérdés, hogy ki dönti el, hogy ki a rosszindulatú. Hogyha nem megfelelő nézeteket nézek, akkor mikor lépek be azzal én a nem megfelelő viselkedésbe?
Pontosan egy ilyen kézzelfogható példát kerestem, én is mondtad itt a csalásokat, tehát hogy most arról van szó, hogyha bebizonyosodik, hogy én nem tudom, adót csaltam, akkor nem kell megvárni, míg kiszáll a NAV ezt a folyamatot, hanem a mesterséges intelligencia egy gombbal leállítja az én bankszámláimat, nem tudok hozzáférni a pénzemhez, stb. Stb. Ilyenre kell gondolni?
Még egyszer mondom, a képesség.
Képesség,
az adott.
Igen.
A képesség
igen.
Az adott. Nem beszélek itt arról, hogy kinek mi a célja, és jogszabályokról nem beszélek, csak tisztán a technológiáról, de arról határozottan állítom, hogy igen, a képessége az adott, a technológia erre képes.
De most erre a példára konkrétan ez egy jó képesség.
Számtalan előnye van azoknak a dolgoknak, amiket most itt elmondtam, viszont nem lehet elkerülni azt, hogy ne hozzuk a felszínre azokat a kockázatokat, amiket hordoz magába. Erről beszélni kell, mindenkinek ismernie kell, és fel kell rá tudni készülni, hogy erre a technológia képes.
Szóval digitális identitásoké a jövő, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották, köszönjük a figyelmet, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. További szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!